Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, bűnbánati úrvacsorai előkészítő istentiszteletünk kezdetén, helyünkön maradva, először a 223. dicséretnek az első versét énekeljük. A 223. dicséretnek az első verse így kezdődik: Istenem, én nagy bűnös ember. Helyünkön maradva, Isten tiszteletünket a 458. dicséret második és harmadik verseinek éneklésével folytassuk. A 458. dicséret második verse így kezdődik: törvényednek eleget bűnös ember nem tehet. A mi segítségünk, Isten tiszteletünk megáldása és megszentelése jöjjön az Úrtól, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy örök és igaz Isten. Amen. Hajtsuk meg a mi fejünket és alázzuk meg magunkat, Urunk, Istenünk előtt, jöjjetek, imádkozzunk. Mennyei édes Atyánk, az Úr Jézus Krisztus által eléd jöttünk, hogy halljuk a te igédet. Eléd jöttünk, hogy jobban ismerjünk téged. És jöttünk, hogy a te igéd által és a te megismerésed által jobban ismerjük önmagunkat. Urunk, legelőbb azt köszönjük meg neked, hogy tudhatjuk, tisztában lehetünk azzal, hogy bűnösök vagyunk. Köszönjük, hogy adtad nekünk a felismerést, nem tartjuk magunkat különbnek másoknál, sőt tudjuk, hogy a te mércédnek, amit te elvársz, annak nem felelünk meg. És nem nyugtat meg bennünket az, hogy emberi mértékkel nézve mások bűnösebbeknek, hitványabbaknak látszanak, mert mi tudjuk, hogy a mi bűnünk, a mi engedetlenségünk, a mi életünknek az a része, amely nem a tiéd, elég arra, hogy nélküled, Urunk, elvesszünk. De azért jöttünk, mert nem csak azt tudjuk, hogy bűnösök vagyunk, nem csak azt tudjuk, hogy méltóak lennénk a kárhozatra, azt is tudjuk, hogy te nem így szántál bennünket. Azt is tudjuk, hogy te másképp döntöttél. Te úgy döntöttél, hogy ennek ellenére szeretsz bennünket, hogy így elfogadsz, magadénak vallasz, és nem szégyelsz bennünket. Köszönjük, Urunk, hogy noha megérdemelnénk, hogy elvessél, te mégis mellettünk döntöttél. Köszönjük, hogy a tieid lehetünk. Köszönjük, hogy értjük, szeretjük, örömmel halljuk az evangéliumot. Urunk, Istenünk, úgy jöttünk hozzád, mint akik szeretnénk oda járulni majd ezen a vasárnapon az Úr asztalához, a kegyelemnek az asztalához, akár lélekben, akár valóságban itt a templomban. Kérünk, taníts bennünket a te igédben. Imádkozunk, hogy ismertesd meg velünk mindazt, amire szükségünk van. Ne csak azt lássuk meg, hogy megváltottál, hanem értsük meg mindazt, amire vezetni akarsz, lássuk meg, hogy te növelni akarod a mi hitünket, azt akarod, hogy előrébb jussunk a hitben. Magasztalunk téged, mert mindenható Isten vagy. Dicsérünk téged, mert mindent helyesen cselekedtél. Imádunk téged, hiszen te vagy az egyetlen, akit kell, szabad, érdemes, szükséges imádni, mindenható Isten. Jöjj közénk Jézus Krisztusért, szent lelkeddel, kérünk, áld meg az együttlétünket. Amen. Keresztény testvéreim, hallgassátok meg Istennek igéjét, amint azt megírva találjuk Pál apostolnak a Korintus beliekhez írott második levelében, a második levél harmadik részében, a negyedik verssel kezdődően, a 18. versig így. Ilyen bizalmunk pedig a Krisztus által van Isten iránt. Nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg a mi alkalmasságunk az Istentől van. Ő tett alkalmassá minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk, nem betűjé, hanem léleké, mert a betű megöl, a lélek pedig megelevenít. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbevésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Mert ha a kárhoztatás szolgálata dicsőséges, mennyivel dicsőségesebb az igazság szolgálata. Sőt, ami ott dicsőséges volt, már nem is dicsőséges az azt felülmúló dicsőség miatt. Hogy ha ugyanis a múlandó dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a maradandó. Mivel tehát ilyen reménységünk van, teljes nyíltsággal szólunk, és nem úgy, mint Mózes, aki leplet tett az arcára, hogy ne lássák Izrael fiai múlandó dicsőségének végét. De az ő gondolkodásuk eltompult, mert az Ószövetség felolvasásakor ugyanaz a lepel mind a mai napig felfedetlenül megmaradt, mivel az csak Krisztusban tűnik el. Sőt, mindmáig valahányszor Mózest olvassák, lepel van a szívükön. De ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Az Úr pedig lélek, s ahol az Úr lelke, ott a szabadság. Mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét mindnyájan, ugyanarra a képre formálódunk át, az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Újra olvasom a 16. verset Pál korintusbeliekhez írott második leveléből, a harmadik részből, de ha majd megtérnek az Úrhoz, elvétetik a lepel. Kedves testvérek, az Úr Jézus Krisztusban! Azért olvastam újra ezt az igét, mert ezt választottam a vezér gondolatának, a mai bűnbánati istentiszteletünknek, a napi úrvacsorai, napi újszövetségi ige szakaszból. Nagyon sok más is választható lett volna, nagy igék vannak benne, miszerint a betű megöl, a lélek megelevenít, az Úr pedig lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, mindegyik nagyon ismert ige, és sok minden más is még kiemelhető lett volna. Engem azonban ez ragadott meg leginkább, és természetesen a többiről is szeretnék szólni. Lepelről beszél, amely ott van a szívükön, amely lepel eltakarja azt, amit igazából látni kellene, vagyis nem veszik észre, hogy kicsoda az Úr Jézus, nem veszik észre, hogy ő a Messiás. Ez a gondolat nem csak abban a tekintetben igaz, amely szövegösszefüggésben itt elhangzik, hanem sokszor sok emberre igaz, talán igaz ránk is. Na nem arra gondolok, hogy mi hívő emberek ne tudnánk, hogy Jézus a Krisztus, ne tudnánk, hogy kicsoda a Messiás, ne tudnánk összefoglalni, elmondani Jézusnak a történetét, akár úgy is, mint ami nem csak történet, hanem amit hiszünk és vallunk, és amely üzenetet rejt a számunkra, hanem arra, hogy miközben ezt tudjuk, mégsem úgy élünk. Miközben ezt tudjuk, mégsem ehhez igazítjuk az életünket, mintha lepel lenne a szemünk előtt, amely által nem akarjuk, nem merjük, nem tudjuk úgy látni az Istennek az akaratát, ahogyan ő azt kijelentette. Mit takar el ez a lepel? Ez a lepel azt takarja el, ami igazán értető, ami fontos, ami a központi üzenete a Szentírásnak, és amely a mi keresztény életünknek a központi üzenete. Azt, hogy Jézus a Krisztus. Az előbb azt mondtam, hogy mi ezt tudjuk. Tudjuk, mint ismeret, de nem biztos, hogy tudjuk úgy is, mint életforma. Nem biztos, hogy tudjuk úgy is, mint amit megélünk napról napra. Nem biztos, hogy tudjuk azt is, hogy ez egyszerre azt jelenti, hogyha ő a Krisztus, hogyha ő a Messiás, akkor az a mi életünknek egészen másképp kell folynia, mintha nem az lenne. Másképp kell folynia, mintha nem ismernénk őt. És sokszor bizony az embernek besározódik a lába, belefárad ebben a világban, mindazokban a dolgokban, amit tesz, sokfajta hatás ér bennünket, és akkor jó újra megállni az Isten előtt, és azt mondani, hogy Uram, Te megváltottál, jó, hogy a Tiéd vagyok, de látod, méltatlan vagyok. De tudom, hogyha méltatlan vagyok is, Te mégis szeretsz engem. Nem csak mielőtt megismertelek szerettél, hanem azóta is szeretsz. És olyan jó újra átélni az úrvacsorában azt, hogy Isten minden bűnünkért tökéletesen eleget tett. Nem csak azokért, amit az ő megismerése előtt tettünk, ahogyan akkor éltünk, hanem azokért is, amit megismerése után tettünk, egész életünk minden bűnéért. Természetesen, hogyha ez arra indítana bennünket, hogy Isten úgyis megbocsátotta minden vétkünket, és nem kell foglalkoznunk már ezzel a kérdéssel, nagyon rossz úton járnánk. Nagyon rossz úton járnánk, hiszen megcsúfolnánk a kegyelmet. Akkor Isten szorongató szeretete nem indítana bennünket arra, hogy őt kövessük és hozzá ragaszkodjunk, hanem ehelyett visszaélnénk ezzel a szeretettel. Akkor, amikor elkezdi Pál mindezeket a dolgokat elkezdi felsorolni, azzal kezdi, hogy amit mondanak, ami módon ők képesek arra, hogy ezt elmondják, ő és a munkatársai, az nem maguktól van. Azt mondja, nem mintha önmagunktól, mint egy a magunk erejéből volnánk alkalmasak, hogy bármit is megítéljünk, ellenkezőleg, ami alkalmasságunk az Istentől van. Ez az alkalmasság kérdése egy izgalmas kérdés. Emlékszem, hogy a teológián többször is felvetődött ez a kérdés, amikor tanultunk, hogy alkalmasak vagyunk-e egyáltalán erre a feladatra. Bennem is felvetődött több összefüggésben, a legegyszerűbb összefüggés a nem túl kitűnőnek mondható énektudásom volt. Alkalmas vagyok-e én erre a feladatra így? És persze milyen jó lett volna, ha csak ennyi kétségem lett volna, és nem sok minden más is, hogy vannak jobbak, tökéletesebbek, odaszántabbak, ügyesebbek, tehetségesebbek, vajon tényleg nekem szánta-e Isten ezt a szolgálatot, vagy ezt a szolgálatot szánta-e nekem, akár honnan is nézzük. Valaki így fogalmazott, és ezt ne értsük félre, hogy aki alkalmasnak gondolja magát, na, az nem alkalmas. Aki azt gondolja, hogy ő alkalmas erre a szolgálatra, ő elég jó ehhez, nem rá van szükség. Vagy legalábbis addig nem, amíg ő elég jónak gondolja magát. És azt gondolom, hogy ez a mondás, hát még kicsit igazítunk rajta, szóval ez a mondás, ez azért nem csak a szolgálatra igaz, hanem a mi egész keresztény életünkre. Aki azt mondja, hogy én jó vagyok ebben, és én ezt meg tudom oldani, és én képes vagyok erre, az nem biztos, hogy alkalmas. Aki elég jónak érzi magát az Isten előtt, nem biztos, hogy jó úton jár, hiszen könnyen félrecsúszhat, könnyen kiderülhet, hogy ez az alkalmasság nem is olyan. Hiszen nem tudásról, nem ismeretről van szó csupán az alkalmasság tekintetében, hanem a lélekről van szó, egy egészen másfajta alkalmasságra van szükség. Alkalmasnak kell lennünk, de nem a magunk erejéből, hanem azáltal, hogy Isten alkalmassá tesz bennünket. És amikor valamit helyesen tettünk, jól, vagy megtapasztalhatjuk, nem biztos, hogy ez mindig így van, hogy a helyes cselekedetnek a következménye, annak a megtapasztalása, hogy eredménye van, amit láthatunk, és néha csak helyesen cselekszünk, jót teszünk, mert ez a dolgunk, nem azért, hogy valami jó legyen belőle, vagy valami megváltozzon, akkor ebben az esetben néha meg tudjuk látni, hogy milyen jó, hogy ezen áldás is tud lenni. De nem azért teszünk jót, nem azért tudjuk, hogy mi a helyes, mert mi olyan jók vagyunk, hanem azért, mert Isten ez bízta ránk. Ránk bízott egy feladatot, mégpedig azt is, hogy bizonyos dolgokat megítéljünk. Ez kicsit nehéz így kimondani, hiszen ismerjük az igét, ne ítélj, hogy ne ítéltess. De itt nem arról az ítéletről van szó. Azt mondja, bármit is megítéljünk. Itt nem egyszerűen csak mások hitéről, főleg nem arról van szó, vagy nem arról van szó, hogy elítélünk valakit, hogy te túlságosan sok bűnt követsz el, én meg kevesebbet, hát van kettőnk között különbség. Hanem arról van szó, hogy meg kell tudni ítélni, hogy mi az, ami Isten szerint való, mi az, ami akarata szerint való, mi az, ami szerinte helyes, és amit követnünk kell. Az, hogy mi tudjuk-e ezt ugyanígy követni. Az, hogy mi erre képesek vagyunk-e, az egy másik kérdés. Hogyha mi nem vagyunk képesek, és az ige bennünket ítél meg, akkor is tudni kell, mi a helyes. Akkor is tudni kell, ha nem mondjuk ki. Akkor is tudni kell, hogy Isten mit vár el tőlünk, hogyan kell élnünk, cselekednünk, hinnünk, megélni a hitünket. Akkor is tudni kell, hogyha ezt nem akarjuk hirdetni kifelé. Ebben magabiztosnak kell lennünk. És hiszem, hogy Isten az övéit erre alkalmassá teszi. Úgy teszi alkalmassá, hogy nem leszünk általa nagyképűek, másokat lenézők, hanem pont ellenkezőleg erre azért van szükség, hogy mi magunk el ne térjünk attól, vagy legalábbis ha eltértünk, akkor vissza tudjunk menni, tudjuk, hogy hová kell visszamenni. Tudni kell, mi az út, hová vezet ez az út, hová kell tartanunk, melyik úton kell haladnunk, akkor is tudni kell, hogyha éppen pillanatnyilag nekünk is oda visszatérni kell, és nem azon haladunk. Azt mondja Pál, hogy alkalmassá tett minket arra, hogy az új szövetség szolgái legyünk. Ez az új szövetség, ez Krisztusnak, az ő áldozata által kötött szövetség, amelynek mi a tagjai vagyunk. Most itt nem túl sokan, de akkor is mi a tagjai vagyunk. Ez nem a számokról szól. Ez a szövetség Krisztusról szól. Nem arról szól, hogy hányan kötöttek szövetséget vele, hanem arról szól, hogy mi benne vagyunk ebben a szövetségben. Az új szövetségnek a szolgái vagyunk, nem egyszerűen csak a tagjai, hanem a szolgái. És természetesen a szolgálók és Pál számára sokkal inkább fontos ez a kérdés, hogy ők ennek a szolgái. És összevetésképpen ebben az ige szakaszban a régi szövetséggel veti össze. Az egyikről azt mondja, hogy betű, a másikról meg azt mondja, hogy lélek. Ugye mi szoktuk ezt úgy is mondani, hogy az egyik az a törvény, a másik pedig az az evangélium. A kettőt nem szabad így szemben állítani, hiszen a betűre is szükségünk van, de önmagában a betű, hogyha csak törvényeket akarnánk hozni, törvényeskedni kezdenénk, akkor nagyon félrecsúsznánk. Jézus törvényhez való viszonya legyen előttünk, amelyben azt mondja, hogy nem eltörölni, hanem betölteni jött a törvényt. Nem arról van szó, hogy nem kell, nem szabad ismernünk a törvényt, hanem arról van szó, hogy tudnunk kell, hogy Krisztus fölötte van, fontosabb, előbb van, mint a törvény. Hogyan öl meg a betű, és hogyan elevenít meg a lélek? A betű megöl, mondja, mert hogyha elkezdünk a szavakon lovagolni, akkor, és az összefüggéseket, az értelmét nem látjuk meg egy-egy bibliai igének és egyáltalán a bibliai szövegnek, hogyha nem jó kontextusba helyezzük, akkor félre tudunk menni, akkor el tud csúszni még a hitünk is, akkor lehet belőlünk valami szektás, vagy lehet belőlünk valami tévtanító, de nem fogjuk megérteni Istennek az igazi szeretetét. Sőt, hogyha így jutunk el, ha túlságosan is ebbe az irányba megyünk, vagy ahogyan a Pál apostollal vitatkozók az Ószövetség betűjéhez, a törvény betűjéhez ragaszkodnak, akkor könnyen a megöl kategóriába esünk. Mit jelent az, hogy a betű megöl? Hát azt jelenti, hogy nem fog üdvözülni. Nem arról szól csak, hogy abból lesz egy olyan szekta, ami aztán háborút kezd, ilyenek is voltak. Ilyenek is voltak, hogy a betű az, ami előre került a törvénynek, a szava, és nem az, ami miatt a törvényt hozták. Nem tudom, hogy hogy működik ez a jogalkalmazásban, hogy a betűről szól, vagy a törvénynek a szelleméről, eredeti akaratáról. Azt gondolom, hogy sokszor maga ott is vannak ilyen viták, nem véletlen, hogy van egy alkotmánybíróság, aminek az a dolga, hogy ezt a kérdést értelmezze. Hát a Bibliára nézve nincsen ilyen bibliabíróság, ami ezt értelmezhetné. Nekünk egy másik útmutatónk van, a lélek megelevenít. Isten lelke, aki nem eltörli a betűt, aki nem eltörli a törvényt, hanem értelmezi, magyarázza, és megmutatja, hogy ugyan a betű szerint, ugyan a törvény szerint mind halálra lennénk méltóak, hiszen az mutatja meg, hogy milyen Isten elvárása, mit kellene teljesítenünk, és azzal szembesülünk, hogy nem vagyunk rá képesek, de Isten a lelke által mégis megment, mégpedig úgy, hogy Krisztusban hitet ad nekünk. És ez a mi megmenekülésünk. A hit a lélek által, és az a reménység, hogy Isten gyermekeiként megszabadultunk a bűnnek a rabságától, és a bűnnek az átkától, és a következménytől, a kárhozattól. A lélek megelevenít. És valahol én ebben még valamit többet is látok. Nem csak arról van szó, hogy megment, és egy nagyon szép szójáték, hogy a betű megöl, ugye az egy befejezett, véget érő dolog. A megelevenítés meg az újra éledést jelenti, ez is benne van. Ott van benne ez a szembenállás, de ott van benne az is, hogy ez előre mutat. Az egyik azt mondja, véged van, másik azt mondja, tovább van. Megelevenít, elevenné tesz. Nem csak úgy, hogy élek. A magyarban a megelevenítés nem csak annyit jelent, hogy valaki eleven, hogy él, ugye ebből származik, hanem hogy a gyerek eleven, akkor jön, megy, hát azt se tudjuk, hogy hol van, mit csinál, már megint itt van, megint ott van, csak kapkodjuk a fejünket. Megelevenít. Elkezdünk élni, tenni. Úgy élni, ahogyan Isten mutatja nekünk. Megelevenít, előre visz. A szolgálatban előre visz. Előre visz az Isten követésében. Előre visz a hitben. Megelevenít, elevenné tesz. Hogyha a lélek működik, munkálkodik bennünk. Hogyha nem csak betűt látunk, nem csak rációt látunk, hanem Istenre merjük bízni az életünket. Egy példát hoz az apostol. Ha pedig a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata dicsőséges volt, úgyhogy nem tudtak Izrael fiai Mózes arcára nézni, arcának múló dicsősége miatt, hogy ne volna még dicsőségesebb a lélek szolgálata. Megint kicsit nehézkes az értelmezés, hogy a halálnak betűkkel kőbe vésett szolgálata, minthogyha nem értékelné eléggé mindazt, amit az Ószövetség jelentett. Amit az Ószövetség kimond, a törvény, minthogyha ez csupán a halálra lenne elég. Így is van, de mit jelent ez? Azt jelenti, hogyha csak az Ószövetséget látjuk, ha csak a törvényt látjuk, úgy értem az Ószövetségben, csak a betűt, ugye itt azt mondja, hogy kőbe vésett szolgálat, egyrészt magára a képre utal, a történetre, Mózesre, másrészt tudjuk, hogy a kőbe vésett formátum az nem más, mint a 10 parancsolat, és ezt jelenti, hogy itt a törvényről van szó, és itt a törvény alatt már nem csak a 10 parancsolatot, hanem annak a magyarázatát, Mózes egész 5 könyvét is értették, hogyha mindez, ami ott le van írva, ez egy olyan mérce, ami előtt meg kell állnunk, ami megmér bennünket egészen pontosan, akkor ez a következménye csak a halál lehet. Nem tudunk ennek megfelelni, és ezért elkárhozunk. Hogyha csak ennyi van, akkor nincs esélyünk. Hiszen az evangélium az pont arról szól, hogy nem az szerint, hogy hogyan mérnek meg bennünket, nem az szerint lesz a jutalmunk, vagy nem jutalmunk. Nem az szerint, hogy mennyi a jó cselekedet, mennyi a többi. Itt azt mondja, hogy ha ez szerint mérnének meg bennünket, ha Isten így tenne mérlegre ez alapján, akkor esélyünk sem lenne. Azért mondja, hogy a betű megöl. Hogyha csak ennyi van, akkor ott nincs tovább, ott nincsen esélyünk. Akkor a bűnnek a zsoldja mindenképpen a halál, és nincsen tovább, és nincsen másik lehetőségünk. Ugyanakkor azt mondja, hogy miközben ez egy dicsőséges szolgálat volt, hiszen Mózes arcán ragyogott az Úr dicsősége, bár ez csak ennyi volt, azért alábecsülni sem szeretnénk, ennek a kevesebb volt a igazából, az ószövetségi törvénynek a kevesebb volt a igazából, vagy a nem teljes volt a igazából, akkor látszódik meg, ha az új szövetség csodálatos kegyelmén, az evangélium kegyelmén keresztül, vagy azt megismerve tekintünk vissza. Pál apostol így tekint vissza, Krisztust megismerve tekint vissza erre a törvényre, mert hogy eredetileg ő is ezt a törvényt szolgálta. Farizeus volt, kitűnően képzett teológus volt az ószövetségi törvényből. És mégis azt mondja később, hogy mindazt, amiért eddig élt, amit a legfontosabbnak tartott az életében, kárnak és szemétnek ítélte. Krisztusért. Mert az olyan fontos. Hogyha Krisztustól tekintek visszafelé, akkor azt látom, hogy az a betű, és az nem vezethet tovább. Az nem vezethet tovább, mert annak a szolgálata ugyan dicsőséges, mennyivel inkább dicsőséges a léleknek, vagyis a Krisztusnak a szolgálata. Az új szövetségnek a szolgálata. Hogyha az, amit akkor tettek az Ószövetség emberei, az akkori emberek tettek és szolgálták, az akkori papok és Mózes szolgálta az Urat és követte őt, hogyha az dicsőséges volt, mert Isten dicsősége ragyogott rajta, akkor az, ami az életre vezet, mennyivel dicsőségesebb. Itt a többletét mutatja meg az evangéliumnak, az új szövetségnek, a Krisztusban elnyert üdvösségnek. Az egy múló dicsőség, a kép szerint is, hiszen elmúlt ez a sugárzása Mózes arcának, aki az Úrral találkozott, és azt mondja, hogy azért, hogy később ne vegyék észre, hogy már nem sugárzik, inkább letakarta az arcát, mert hogy hát nyilván ez adott Mózesnek egyfajta elismertséget, amit ugyan nem magának használt feltétlenül, hanem megpróbálta az Isten akaratát keresztül vinni a nép között, amely sokszor engedetlen volt. A lélek szolgálata dicsőséges, dicsőségesebb. A lélek szolgálata nem más, mint a Krisztusnak a szolgálata. A lélek szolgálata az, amikor Krisztuséi vagyunk, amikor őt követjük. Amikor Isten lelke vezet bennünket. Mert hogy akiket az Isten lelke vezet, azok az Isten fiai. Erre a lélekre van szükségünk, ennek az erejére, és ennek a megtartó kegyelmére az életünkben, mert különben lelketlenek leszünk. Különben olyan papírszagú, betűszerű lesz a hitünk, amely ismer sok mindent, de valahogy élővé az egész nem válik. Sokfajta ismeret van, de nem elevenít meg, nem változtat át bennünket mássá, mint amelyek nélküle vagyunk. Micsoda nagy lehetőség, öröm, kihívás megelevenedni. Azt gondolom, hogy nagy szükségünk lenne erre a megelevenítő lélekre, hogy elevenedjünk meg a hitünkben, gyülekezeteinkben, egyházunkban, hogy igazán ebben a szolgálatban előrébb tudjunk lenni, és ne vesszünk el az apróságok között, hanem igazán a lényegre tudjunk figyelni. Így mondhatja azt is, hogyha a kárhoztatás szolgálata, ugye ami által csak a kárhozatra lehet önmagában jutni, az dicsőséges, mennyivel inkább az igazság szolgálata, amit Krisztusban nyertünk. A múlandó dicsőségnél inkább a maradandó az, ami dicsőségesebb. Múlandó és maradandó. Egy perspektíva van előttünk. Olyanok vagyunk, akik leginkább a maradandóra, leginkább a múlandóra figyelünk, és nem annyira a maradandóra. És ez egy ilyen világ, ez az, amit teljesíteni kell, a közeljövőt kell teljesíteni. Akkor, amikor egy cég készít egy tervet, egy üzleti tervet, akkor megvan, hogy mettől meddig, és lehet, hogy vannak távlati perspektívák, de nem az örökké valóság. Amikor egy párt elindul a választásokon, biztos, hogy vannak távlati tervek, de a következő választás van megcélozva. Nem azt mondom, hogy ez baj, teljesen természetes. Hát így működik az ember, így működik a társadalom, így működik minden. De mi nem működhetünk így. Se az életünkben nem működhetünk így, se az egyházban nem működhetünk így. Mert nekünk a maradandóra, az örökkévalóra kell figyelni. Az több, az sok. A cégek jönnek, mennek, a befektetők is elmúlnak, meg újak lesznek, a pártok is, úgy tűnik a rendszerek is, a birodalmak is, jönnek, mennek. Isten örök. Melyikre figyelünk? Az, ami csak evilági, ami csak néhány évre szól, ami pillanatnyi dicsőséget hoz, lehet, hogy még sikert is, vagy arra, ami maradandó. Kedves testvérek, hogyha csak az evilágira figyelünk, akkor eljön az a pillanat, amikor itt kell hagynunk ezt az evilágot, és akkor meglátjuk, hogy nem vihetjük magunkkal az evilágit. És a maradandó az egészen más. Egészen más, teljesen más időt jelent, vagy egyáltalán időt jelenthet, de mindenképpen többet, mint ami az evilági. Hogyan tudunk a maradandóra, az örökkévalóra figyelni? Én azt gondolom, és lehet, hogy ezért lesz, aki megvet, hogy úgy nem tudunk, hogy csak arra. Egyrészt nem tudunk, mert technikailag kell arra is figyelni, ami múlandó. Feladataink vannak, határidők vannak, mégiscsak egyszer fel kellett újítani ezt a templomot, pedig hát ez se maradandó igazából, hanem hát reméljük, hogy jó sokáig lesz, még nem csak jövőre lesz egyébként 80 esztendeje, hogy átadták ezt a templomot, megtörtént a felszentelése. Reméljük, hogy még jó, hosszú ideig lesznek, bízunk benne Istennek szolgái ebben a templomban, ő dicsőítő gyülekezet, de tudjuk, hogy minden elmúlik. Minden elmúlik egyszer, minden változik. Nekünk vannak ugyan e világban is feladataink, de akkor sem téveszthetjük szem elől azt, ami az örökkévaló. Mert hogyha szem elől tévesztjük, akkor kicsit úgy járunk, mint ahogy a vezetésben szokás járni. Jó régen volt, amikor tanultam vezetni, autót vezetni. Egy kitűnő 1200-es 200-as ladával, talán még van, aki emlékszik erre is. És valahogy nem sikerült tartanom az egyenest, hanem valahogy össze-vissza, egyébként amikor biciklizni tanultam, akkor is így jártam, akkor a kereket néztem. Szóval így kacsáztam össze-vissza, és nem mentem egyenesen. És mondta akkor az oktató, hogy ne az autó órát nézzem, előre nézek, úgyis oda fogok menni. Nem hittem el elsőre, mert hát ugye az ember oda akar nézni, ahová érkezik. Oda kell nézni, ahová megyünk. Hová megyünk? Mi a mennyek országához tartozunk. Hogyha mindig csak a lábunk elé fogunk nézni, akkor nem tudjuk, hogy hová jutunk. Oda kell nézni a maradandóra, az örökkévalóra. És ehhez Isten az ő szent lelkét, igéjét adja, és adja nekünk a közösséget, amelyben hívhatjuk őt segítségül, a másik emberrel való közösséget is. Hogy mind a kettőt lássuk egyszerre, mind a kettőt a helyén lássuk, az egyiket, mert muszáj, mert nem lehet enélkül élni, a másikat, mert enélkül meg nincs örök életünk. Reménységünk van, mondja, és ezért teljes nyíltsággal szólunk, teljes nyíltsággal elmondani mindazt, amit mondani kell, amit az Isten rábízott. Nem lehet másképp. Az Isten igéje őszinte. Meg kell tanulnunk őszintén megérteni. Úgy megérteni, ahogy van. És úgy elmondani, ahogy van. Nem mindig tetszik, nem mindig esik jól, nem mindig az, amit hallani akarunk, de az, amire szükségünk van. Az Isten igéje őszinte. Őszinte belünk, és azt várja el, hogy mi is így nyíltan szóljunk. Azt, ami az Isten akarata, ítéljük meg és mondjuk ki, és azt pedig, ami nem az Isten akarata, merjük azt is felvállalni, hogy mi azt nem annak tartjuk. Miért? Azért, mert másképp azt a leplet, ami minden embernek ott van a szeme előtt, az arcán, amitől nem látja meg a Krisztust, csak még egy újabb darabbal, még egy újabb réteggel fogjuk ellátni. Hogyha nem elég figyelemfelhívó, nem úgy értem, hogy nem elég harsány, nem nincsen hozzátéve egy performance, egy bemutató, ha nem csinálunk valami feltűnőt. Az ige önmagában is feltűnő. Azt mondja az ige, hogy az Úr pedig lélek, ahol az Úr lelke, ott a szabadság, az feltűnő, az megbotránkoztató. Hiszen az emberek ma úgy gondolják, hogy a szabadság ott van, ahol nincs ott az Isten. A szabadság ott van, ahol azt csinálnak, amit ők akarnak, és az Isten ebben nem szól bele. És lássuk be, hogy ez sok emberre hatással van, talán azokra is, akik magukat keresztjénnek gondolják. Amikor szembe kerülünk az Isten igéjével, és a magunk véleményével, vagy a kornak az elképzeléseivel, vagy amit a többiek akarnak, vagy azzal, ami nekünk kényelmesebb, akkor mit szoktunk csinálni? Akkor valahogy elkezdjük ezt a dolgot kicsit távol tolni magunktól, mert hogyha elég éles, hogyha bennünket döntésre hív, akkor sokkal nehezebb ez a távolra tolás. Beszélhetek szépen bárkinek az Isten szeretetéről, de hogyha nem mondom el, hogyha nem tér meg, akkor elkárhozik, akkor szép beszéd volt, meghallgatta. Ha elmondom, nem azt jelenti, hogy ő meg fog térni, de ez már nem rám tartozik. Az én dolgom az, hogy elmondjam, akkor is, ha nem fog tetszeni. Hogy ne hallgassam el azt, amit ránk bíztak. Jézus azt bízta ránk, hogy hirdessük, hogy van megtérés, van Istennek országa, van örök élet. És ebbe hív bennünket. Ezt ránk bízta. Nem azt bízta ránk, hogy oldjuk meg a világ problémáit. Nem bízta ránk. Nem mondta, menjetek el, és oldjátok meg a társadalmi problémákat, menjetek el, és csináljatok egy igazságos társadalmat. Én ilyet nem olvastam sehol. De azt igen, hogy hirdessétek az evangéliumot. Azt igen, hogy mondjátok el mindenkinek, hogy ez mit jelent. Éljétek meg, és szolgáljátok. Az Úr pedig lélek. Nagy vita ez, óriási vita. Most tanultuk az egyik osztályban Illésnek a történetét, akinek vitája van Ahábbal a királlyal, vitája van Jezábellel a királynővel, aki behozza a Baál kultuszt. Nagy kérdés ez, hogy az Isten hogyan lehet láthatatlanul is hatalmas. Nagy kérdés, hogy hogyan lehetséges az, hogy akit mi szolgálunk, azt nem látjuk. Hogyan lehetséges az, hogy miközben nem látjuk, és miközben a hatalom és az erő az demonstrálja mindazt, ami ebben a világban alátámasztja az ő igazságát, mi meg semmit sem látunk, de mégis ebben a láthatatlan Istenben hiszünk, az egy csoda. Az Istennek a csodája. De az ővéi számára ezt lehetővé teszi. Az Úr lélek. Az Úr lélek, és ahol az Úr lelke jelen van, ott van a szabadság. Vagyis, hogyha az Úr lelke vezet bennünket, akkor vagyunk szabadok. Mert akkor megtudtuk, hogy bűnösök vagyunk, de nem ez a lényeg csupán, hanem az, hogy megváltottak vagyunk, és innen érdekes, hogy bűnösek vagyunk, meg vagyunk váltva, hogy Isten gyermekei vagyunk, és innentől kezdve nem azon kell görcsölni tovább, hogy jaj, mi lesz velem, hanem felszabadultunk az Istennek a szolgálatára. Azt mondja, hogy ahol a lélek, ott a szabadság, ott szabadon beszélnek, szabadon szólnak. Miről? A pünkösdi történet jut eszembe. Ott vannak a tanítványok, ülnek bent, imádkoznak, együtt vannak, egy akarattal vannak együtt, de más nem csinálnak. Amikor a lélek megérkezik, amikor kitöltetik rájuk a lélek, kimennek és bizonyságot tesznek. Ez a szabadsága az, amit megkapnak az Isten gyermekei. Mernek szólni. Megváltozott valami? Innentől kezdve a zsidó vezetők már nem akarják őket elpusztítani? Dehogy nem. Innentől kezdve már nem emlékeznek arra, hogy Jézus is hogy járt, akinek ők a követői? De, emlékeznek. De innentől kezdve már nem az számít. Innentől kezdve az számít, hogy ők Isten gyermekei. Akár élnek, akár halnak, ők Isten gyermekei, és nekik ezt kell tenniük, mert ahogy megfogalmazza később Péter, nem tehetjük, hogy nem mondjuk el azt, amit láttunk és hallottunk. Nem tehetjük. Itt nincsenek opciók, nincsenek más lehetőségek, de mi szabadok vagyunk arra, hogy ezt megtegyük. Szabadok vagyunk arra, hogy Isten gyermekei legyünk. Ez a szabadság az, amely mindig veszélybe kerül, amikor az ember elfordul Istentől. Ez az igazi szabadság az, amely mindig veszélybe kerül, amikor letérünk erről az útról. Egy cseh teológus volt az, aki úgy fogalmazta meg még a 10 parancsolatot is, hogy a 10 parancsolat nem más, mint a szabadság útjelzője, amely mutatja, hogy hogyan maradhatunk szabadok. Ugye egészen konkrétan a gondolat abból fakad, hogy a 10 parancsolat az úgy lett, úgy kapta az Istennek a népe, hogy Isten megszabadította őket Egyiptomból, a szolgálatházából, a szolgaságházából kihozta, és adta nekik a 10 parancsolatot, hogy többet ne szolgák legyenek, hanem most már szabadok, és ezt kell betartani ahhoz, hogy szabadok legyenek, a szabadságnak ezek az útjelzői. És ugyanígy Isten mutatja nekünk ennek a szabadságnak az útjelzőjét, amit azonban nem betű szerint, hanem lélek szerint élhetünk meg. És tovább viszi a képet, és Pál szereti ezeket a képeket, és nagyon jól forgatja, hogy a végén egészen izgalmas dolog jöjjön ki, mi pedig miközben fedetlen arccal, mint egy tükörben szemléljük az Úr dicsőségét, tehát látjuk őt, mindnyájan ugyanarra a képre formálódunk át az Úr lelke által dicsőségről dicsőségre. Egyre inkább előbbre jutunk az ismeretben, Istennek az ismeretében, az ő követésében, nem valami titkos ismeretben, hanem az ő megismerésében, a vele való járásban, és így Isten formál bennünket, alakít bennünket. A hit tehát nem csak valami olyan dolog, amelyben ugyanolyanok maradunk, hanem Isten alakít a lelke által, és segít arra, hogy egyre inkább az övéi legyünk, egyre inkább lelke által formálódjunk át. nagy kérdés, hogy hol is tartunk ebben az átformálódásban, hogy hogyan is jutottunk előre. Isten arra biztat bennünket az ő igéjével, hogy bízzuk rá magunkat, hogy legyünk őszinték a bűneink megvallásában is, tudjuk letenni előtte a hitetlenségünket, és hogy lehet szabad újra kezdeni Istennel, hiszen Isten az egész világgal újat kezdett, új szövetséget kezdett. Ezt az új szövetséget fogadhatjuk el, ebben újulhatunk meg, és ebben maradhatunk, ha Isten lelke segítségével élünk, és hagyjuk, hogy ez megelevenítsen, és változtasson bennünket. Mozdítani akar bennünket az ige, előrevinni, hogy jobban ismerjük az Urat, hogy erősebbek legyünk a hitben, és magabiztosabbak a szolgálatban. Vezessen így mindannyiunkat az ő szent lelke által. Amen. Válaszoljunk Isten igéjére, imádkozzunk. Urunk Istenünk, eléd jövünk, pironkodva, meg szégyenkezve is. Látjuk, hogy mennyi mindenre van szükségünk. A lélek megelevenít. Hagytuk-e ezt a lelket, hogy munkálkodjon? Hagytuk-e ezt a lelket, hogy vezessen? Hagytuk-e a te lelkedet, hogy elevenné, élővé, neked tetszővé formáljon bennünket? Urunk, köszönjük, hogy igaz rád, hogy nem mondasz le rólunk, és képes vagy arra, hogy vissza tudjál fogadni. Köszönjük, hogy soha nem is vesztünk el, amiután ránk találtál, hanem mindig is a tiéd voltunk a te szívedben, a te gondolatodban, és hogy a bűneink, a vétkeink, a hiányosságaink minden olyan, amit te előre meg tudtál bocsátani. Urunk, bűnösként, de bocsánatot nyert hívőként állunk előtted. Formálj bennünket olyanná, akik őszintén tudunk majd bűnvallást tenni ott az úrvacsorakor. Formálj bennünket, hogy ne csak a bűneinket lássuk meg, hanem meglássuk a kegyelmet is. De adj nekünk erőt, hogy mindazzal, ami nem neked tetsző, ami nem a te akaratod szerint való, amely nem a hitünk épülésére, előre jutására szolgál, azzal ne foglalkozzunk, hanem azzal, amely hozzád közelebb visz. Kérlek, Uram, adj erőt nekünk ahhoz, hogy megvalljuk a bűnünket, és adj erőt ahhoz, hogy elfogadjuk a bűnbocsánatot. Légy segítségül, hogy ez az örömhír, ami bizonyságtételünk által sokaké lehessen ebben a világban. Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg az imádságunkat. Amen. Együtt is imádkozzunk, mondjuk el azt az imádságot, amit az Úr Jézustól tanultunk. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Hirdetem az adakozás lehetőségét, tudva, jókedvű adakozót szereti az Isten. Köszönjük az érkezett adományokat. Szeretettel hirdetem, hogy 25-én, október 25-én vasárnap új borért adunk hálát, és ebből az alkalomból megterítjük az úrasztalát, úrvacsorát veszünk. Kérem a testvéreket, hogy a 25-i istentiszteleten is fokozottan tartsuk be a biztonsági előírásokat, azokat, amikkel a gyülekezetben együtt működünk, és másokat is segítsünk ennek a betartására. Az istentiszteletünk végén, az áldás előtt a záró éneket énekeljük. A záró ének egy személyes vallomásunk, 345. dicséret, második és harmadik verse: ha a világ nem tudná is számos bűnömet, te előled elrejtenem, semmit sem lehet. 345.2. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme, az Isten szeretete és a Szentlélek közössége legyen mindnyájatokkal. Amen.